Amen. Köszönjük szépen, foglaljatok helyet, a gyermekeket elengedjük áldásunkkal gyermekszolgálatra, és amíg ez megtörténik, addig hadd mondjam el nektek röviden így előkészítésképpen, hogy ma egy különleges alkalmunk lesz, a végén veszünk úrvacsorát is, illetve az úrvacsorán túl még lesz, bemutatja Gáborunk a Dorcas szolgálatot egy picit, illetve a Kék Vödör akcióba hív majd bennünket. A tavaszi nulladik Kék Vödör bajnokságot alázatosan megnyertük Budapesten. Hasonló tervünk lenne most itt télen is. Úgyhogy majd erről fogtok hallani a végén. Tudjátok-e azt, és akkor kezdjük ezzel. Tudjátok-e azt, hogy hány napig bírja az ember víz nélkül? 3, 30 víz nélkül? Nem. Pár napig, 3-4 nap, doktor úr. 3 vagy 30? 3. A doktor úr 3-at szavazott meg. Élelem nélkül hány napig bírja az ember, ha nem eszik? 40-ig legalább, ott nagyon jó, valaki olvas Bibliát. 3 hónap. Attól függ, mekkorák a zsírtartalékai, ezt elárulom nektek. Most már vannak ilyen 150 kilós ember, másfél évig nem evett csak vitaminokat, meg ásványi anyagokat, és úgy fogyott le másfél év alatt, hogy a zsírraktárokból táplálkozott, és így fogyott le. Na akkor a nehéz kérdés. Meddig bírja az ember wifi nélkül? Nulla másodperc. Pár hete voltam... Pár hete voltam Albániában, ami az EU-n kívül van, és ott nagyon drága a 4G meg 5G, és azon kaptam magam, hogy erre gyorsan rákeresek a Google térképen. Ja, nem keresek rá, mert a gatyám rámegy. Annyira nem fontos. Ráír majd, amikor bemegyek a szállásra a wifibe. Ugye? Na de meddig bírja az ember remény nélkül? Sem eddig. Egy másodpercig sem. Ha ti magatok voltatok depressziósak, vagy van olyan ismerősötök, aki depresszióval küzdött, egyetlen dolog, ami életben tartja, ami erőt ad, az a remény, az valami, amiben kapaszkodik, és ami őt ki tudja húzni. És van, hogy ez csak egy dal, ami zúg a fejében, és visszatérő dallam. Van, hogy egy gondolat, van, hogy egy személy. Bármi is lehet, de amíg remény van, addig a depresszióból nem lesz valami sokkal sötétebb. Miért mondom ezt? Majd mindjárt kifejtem a teljes adventi történetet is, de az egyik legnagyobb kihívása a 21. századi kereszténységnek, és egyúttal üdvözlöm a ritkán látott elköltözötteket tőlünk, sziasztok, hogy nem tudunk reményt adni a mai világnak. És ugye ez szoros a verseny a 21. században. Mivel versenyzik a kereszténység? Hát a legnépszerűbb reményt keltő dolog azt így görgetésnek hívják. Ugye az ember, jobban fogom érezni magam, ha eleget görgetek a telefonon. Vagy én megvalósítom önmagamat. Elég gazdag leszek, végigélem az életemet, minden álmomat, bakancslistámat teljesítem. És valójában, ha belegondoltok, ezek mind olyan dolgok, amiknél nem nehéz jobbat kínálni a kereszténységnek, de valahogy nem tudjuk elmondani. Mert valójában mi a reményed? 80-90 évesen meghalsz, tegyük fel, hogy rózsadombon születtél, villában laktál, színötös tanuló voltál, bejutottál a legjobb általános középiskola, egyetem, a legjobb munkahelyeket vitted el, nem is Pesten dolgoztál, hanem világszerte mindenhol is, multimilliárdos voltál, fantasztikus családod volt, soha egy konfliktus nem volt a családban, a gyerekek is jól viselkedtek, ők is a legjobb iskolákba kerültek be, az unokáid szintúgy. És mi a reménységed? A halál után mi lesz? Ha van Isten, ha nincs Isten, ugye? Ha nincs Isten, akkor neked bejött az élet, de attól még más is lehetett boldog az életben. Ha van Isten, akkor viszont van egy kérdőjel ennek a történetnek a végén. Na, ezért fontos a reménység, hogy miben reménykedünk, miből táplálkozunk. De mielőtt mindebbe belevágnánk, néhány gondolat az adventről. Mi is ez az advent? Mert nem mindannyian tudjuk még, mi keresztények se. Mi is Délpesten 4 vagy 5 éve kezdtünk el egyáltalán ezekről a dolgokról beszélni ilyenkor. Mi a történeti háttere ennek? Advent heteiben a keresztények, ugye arra Krisztus személyére összpontosítunk, arra a személyre, aki karácsonykor megszületik, arra a történelmi tényre, hogy ő megszületett, és arra, hogy a mi hitünk szerint ő a megváltó. Több mint 2000 éve történt ez. Az advent szó megérkezést, várakozást jelent, azt az időszakot, amit ezzel töltünk. És hogy miért és hogyan ad reménységet, ma majd Zakariás proféciáján keresztül fogjuk megnézni, hogy miben is reménykedünk, és miben jó reménykednünk. De mi ez az adventi koszorú? Nálunk is már a múlt héten a kikapcsolók elkészítették, ma este otthon meg fogjátok gyújtani az első gyertyát. Miről szól az az egész? Én ezt úgy szoktam elmagyarázni, hogy a reformáció egyik kései gyümölcse. A 19. században egy evangélikus, Luther követő lelkész találta ki, hogy a naív, a iskolázatlan emberek számára segítsen, hogy ráforduljon a szívük a karácsonyra. Ez az egész adventi kalendárium, meg az egész, ami ma már ilyen szokássá vált, az abból indult, hogy egy lelkész elkezdett gondolkodni, hogy ebben a sötét világban, akkor már a középkornak a vége felé, ugye a 19. század elején, hogyan tudom ezt a reményt bekapcsolni bennük? Hogyan tudom elindítani ezt bennük? És mit csinált? Fogott egy lovaskocsinak egy kerekét, és rakott rá 30 gyertyát. És 30 nappal karácsony előtt meggyújtotta az elsőt. Sötét templomban egy gyertya világított. És utána a következő nap már 2. És el tudjátok képzelni, amikor karácsony napján az összes gyertya világított. És így tanította meg őket számolni a napokat, és a szívükben felkészülni a karácsonyra. Ez később fejlődött azzá, hogy akkor 4 vasárnap Krisztus személyének 4 fontos üzenetéről beszélünk ilyenkor. Az egyik a mai esetben az vagy a hit, vagy pedig a remény, ezt a 2-t szokták a gyülekezetekben hirdetni ilyenkor. Mi a reménységről szeretnénk ma beszélni. És én nagyon szeretem ezt az időszakot, részrehajló vagyok, én ilyenkor tértem meg. És annak köszönhetem, hogy abban a gyülekezetben, ahova a nővérem megtért és járt, azt a kihívást helyezték a gyülekezeti tagok elé, hogy imádkozz, és időnként esetleg böjtölj is, egy személyért, akit majd meghívsz a karácsonyi istentiszteletre, hogy térjen meg, adja oda a hitét, adja oda az életét Istennek. És persze én erről mit sem tudtam. Ő meg a barátnői imádkoztak, böjtöltek. Én a karácsonyi istentiszteletről megpróbáltam bármilyen indokkal, de meglógni. Megígértem a nővéremnek még valahol novemberben, hogy elmegyek majd, de mondva csinált indokokkal megpróbáltam ellógni. Viszont elmentem, és láttam, hogy akkor fogalmazzunk furcsán, nem ördögtől való ez az istentisztelet dolog. Csomó fiatal volt, fiatal lelkész, hosszú hajjal, ilyen Red Hot Chili Peppers énekesre hasonlított, ami akkor nekem nagy kedvencem volt. És kirohantam a gyülekezeti teremből, nővérem utánam, megkérdezhetitek tőle. Akkor megkérdeztem, hogy mikor lesz a következő ilyen összejövetel. És ez vasárnap este volt, és mondta, hogy kedden. Akkor keddig én összekörmöltem az összes kérdésemet. És úgy mentem vissza, hogy na, hoppá, elment a hangom, nem baj. Az még jobb, még jobb. Nagyon hangos voltam, azt a betyáreget. Pedig belőlem sosem elég. Na, szóval komolyra fordítva a szót, Kedden visszamentem a listámmal, hogy na most akkor kivégzem ezt a lelkészt, és olyan fejfájást okozok neki, nem a hangommal, mint nektek, hanem neki a kérdésekkel. De a végére elfogytak a kérdések, és azt mondtam, hogy hogyan lehet az, amit nektek van, az enyém. Úgyhogy biztatlak benneteket, hogy ebben az időszakban vegyetek egy embert szívetekre, és hordozzátok imádságban. Akár álljatok össze többen, és imádkozzatok, és böjtöljetek, hogy megismerhessék azt a reménységet, ami bennünk is zakatol. No, a reménységet ma Zakariás tollából, vagy Zakariás szavaiból fogjuk meríteni, és ez Lukács evangéliumának első fejezetéből, a 67-es verstől a 79-esig így hangzik. Apja Zakariás pedig beteljesedett Szentlélekkel, és így profétált. Áldott az Úr Izrael Istene, hogy meglátogatta népét, és váltságot szerzett neki. Felemelte nekünk az üdvösség szarvát, szolgájának, Dávidnak házában, ahogy kijelentette azt szent profétái szája által, örök időktől fogva, hogy megszabadít ellenségeinktől és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket, hogy irgalmasságot cselekedjen atyáinkkal, és megemlékezzék szent szövetségéről. Arról az esküvésről, amellyel megesküdött Ábrahámnak, a mi atyánknak, hogy megadja nekünk, hogy megszabadulva ellenségeink kezéből, félelem nélkül szolgáljunk neki, szentségben és igazságban. Ő előtte életünk minden napján. Téged pedig, kisgyermek, a magasságos Isten profétájának hívnak majd, mert az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd útját, és az üdvösség ismeretére megtanítsd népét bűneik bocsánata által. A mi Istenünk nagy irgalma szerint, mert meglátogatott minket a felkelő nap a magasságból, hogy megjelenjék azoknak, akik sötétségben és halál árnyékában ülnek, hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa. Szóval, hát kezdjük először is, kinek is az apja Zakariás, ugye Keresztelő Jánosnak. Keresztelő János, ha van csoda a Bibliában, Izsák születése mellett ez a másik nagy csoda, 40 éven keresztül nem fogant meg a baba. Tehát azért valahol nagyon hasonlít az ábrahámi történetre. És már ők is benne voltak a korban, amikor Erzsébet egyszer csak terhes lett. Ez az ember ír egy ilyen éneket, ami lényegileg valahol profécia is egyben. Ez egy örömteli kiáltvány. És igen, minden gyermek érkezése örömet okoz. Egy barátom azt mondta, hogy valahol minden egyes új növény elültetése, fa elültetése, gyermekek születése ugyanazért hozza az örömöt, mert hosszú távon fogjuk látni a gyümölcsöket, a változásokat, az eredményeit. És azt mutatja, hogy nekem van reményem a jövőre nézve. Ugye amikor az emberek reménytelenek, amikor az van, hogy klasszikus mondat, ebbe a világba szüljek gyereket, ugye? Ti is hallottátok már ezt az utóbbi években, évtizedekben nagyon népszerű mondatot. Igen, ebbe a világba fákat is ültessünk, növényeket is, és gyerekeket is, ha csak módunkban áll. Mert a reménységünk nem ebben a világban van. És miben van a reménységünk? Talán még egyen lépjünk vissza. Mi is az a remény? Jó? Hogyan fogalmaznátok meg a reményt? Addig iszok egy kortyot. Szabad a gazda. Hallgatlak benneteket. Nehéz. Problémák megoldódnak majd. Nagyon jó. Még jobb, nem lesznek problémák. Egy lelkésztől lopom ezt a mondatot, sőt, szerintem ő meg a Bibliából, a zsidókhoz írt levélből, hogy bizonyosság arról, hogy valami jobb fog következni. Valami jobb lesz. Biztos vagyok benne, hogy jön valami sokkal jobb ennél. Zakariás és Erzsébet éveken át imádkoztak, és várták, és várták. Valahol az ő 40 évük párhuzamba állítható azzal a 400 évcsenddel, ugye Malakiás profétánál befejeződött az Ószövetség, eljön majd a Messiás, síri csend és hullaszag 400 éven keresztül. Nem szól Isten a népéhez, semmi. Pont volt a végén. Ők 40 évig vártak. Abban a korban azt, ha valakinek nem lehet egy gyereke, és itt legjobb tudásunk szerint Erzsébet volt a meddő, azt átoknak tekintették. Úgy tekintettek rá, hogy ott valami titkos bűn van, ami miatt neked nem adatik gyerek. Mai napig is van egy ilyen, hogy szégyellik az emberek, amikor küzdenek a teherbeeséssel. Abban a korban ez, mondom, hatványozottan sújtotta az ilyen párokat. De hát itt azt olvastuk, ha megnézitek, hogy ez nem büntetés, meg nem ilyesmi, hiszen fedhetetlenül éltek, azt olvassuk a 6. versben. Igazak voltak Isten előtt, 5. vers. Akkor miért nem lehetett gyerekük? Miért kellett 40 évet várnunk a gyerekre? Nekünk az első gyereknél volt gyanús a történet, már elkezdtünk ilyen meddőségi történettel foglalkozni, amikor megfogant végre drága Leánk, és nem kellemes. Nem kellemes ez a történet. De miért kellett 40 évet? Hát igazak voltak. Hát miért nem jött ez magától? És ezt Zoli elfelejtettem mondani, ha tudsz odalapozni a szent laptopodon vagy számítógépeden, Malakiás, ha már említettem, akkor a 3. fejezet, tehát az utolsó könyv az Ószövetségben, annak is az utolsó előtti fejezete így kezdődik, 3. fejezet 1. vers. Íme elküldöm követemet, és előkészíti előttem az utat, és hirtelen eljön templomába az Úr, akit kerestek, és a szövetség követe, akit kívántok. Íme eljön, ezt mondja a seregek Ura. Minden gyermek születésének oka van. Sőt, minden gyermek meg nem születésének is oka van. És ez nagyon nehéz elfogadnunk, az utóbbit. Az előbbit pedig fontos, hogy elfogadjuk, és egészségesen fogadjuk el. A mi gyermekünk jó eséllyel nem tölt be olyan feladatot, mint keresztelő János. Azt írja a Biblia, hogy nincs hozzáfogható, és nem is lesz hozzáfogható, ugyanis ő a Messiás hírneke, ő az, aki elmondja, ő az, aki rámutat a megváltóra. Erről lecsúszott minden gyerekünk. Igen, különleges a gyermeked, de már nem lesz keresztelő János szintű. De minden egyes gyermeknek szerepe és feladata van ezen a földön. Fordítsuk ezt át. Neked is szereped és feladatom van ezen a földön, mint gyermek. Mint Isten gyermeke, feladatod van. Nem véletlenül vagy ezen a földön. És te se keresztelő János vagy, de lehetsz az a kicsi fény ebben a sötét világban, az a kicsi reménysugár, ami tudsz lenni valaki másnak az életében. Ez a kisbaba felnőve úgy mutathatott a megváltóra, mint senki más. De mindannyiunknak az élete valahogyan Istenre mutat. Ugye a János nevet adták neki, ami minden szokással ellen szembe ment, ami azt jelenti, a János, nem tudom, hogy tudtátok-e, de a János névre jelentés az, hogy Isten kegyelmes. És szeretném tovább forgatni magunkban azt a kérdést, hogy miben reménykedünk, kiben reménykedünk, kinek hiszünk. Mert 40 év várakozás az nem piskóta. Tehát nem tudom, hogy mennyire tudtok türelmesek lenni. Teszteljétek magatokat. Jó, például ne január 1-i fogadalommal, de mondjuk mostantól valamit másképp csinálok, és meddig megy ez a másképp csinálok. Én például elhatároztam ma reggel, hogy nem reggelizek, hogy kinyomjam ezt a koplalás dolog, hogy akkor majd elkezdi bontani a szervezetem a zsírt bennem, egészen addig, amíg el nem mentem az első molkút mellett, ahol hotdogot árulnak. Nem jutottam messzire. Szóval, miben és kiben reménykedünk? Három dolgot mindenféleképpen látunk itt, és erre szeretnék összpontosítani a tanítás második felében, Zakariás énekében. Az első dolog, hogy ahhoz, hogy 40 évet kibírj, neked Isten azt mondta, hogy lesz gyermeked, és csak nem jön, és csak nem jön, és amikor jön a foganás, meg jönnek a proféciák, akkor Zakariás se igazán hitt el, ezért Isten azt mondta, hogy jobb, akkor fogjuk be a szádat egy kicsit, most majd visszatér a beszédet, de most maradj csöndben inkább, mert butaságokat szólnál, ugye? Ez is az egy kegyelem valahol. De zárójel bezárva, mi az, annyira sajnálom, hogy ezt a poént nem hallottam. Mi az, ami reményt ad, hogy kitarts? Mi az, amiben tudsz kapaszkodni? Nélkülözhetetlen a remény. Ugye azt mondtuk, hogy van valami, ami miatt érdemes élni. Valami jobb következik. A legjobb még előttünk van, a legjobb még hátra van. És ez rendkívül fontos, mert ez szembe megy a mai világ gondolkodásával is. Mit mond a mai világ? A legjobb az, amikor fiatal vagy. Ja, ha megöregszel, akkor már mindennek vége, ugye? Növekszik a középkorú öngyilkosok száma, és az időskori öngyilkosságok száma, ha megnézitek a KSH adatait. Évről évre, évtizedről évtizedre. Ez gyűrűzik be az emberi gondolkodásba, hogy hát, már nem vagyok fiatal, már nincs értelme élni. Hát amikor fiatalok vagyunk, akkor csináljuk a legtöbb és legnagyobb marhaságot. És ahogy benő a fejünk lágya, teszünk egyre értelmesebb és produktív dolgokat. A legjobb még előttünk van. Azt hiszem, hogyha valamivel ragyoghatunk ebben a világban, ha valamivel kitűnhetünk, akkor az az, hogy azt mondjuk, hogy figyelj, van ennél sokkal jobb. Van ennél sokkal jobb, mint ami itt a Földön van. Van sokkal jobb, mint a tökéletes élet, a tökéletes házasság, a tökéletes időben érkezett tökéletes gyermekek, és azoknak a száma, és a viselkedése, a legjobb munkahely, a legtökéletesebb ház, férj, feleség, nyaraló, amit el tudsz képzelni. Van ennél jobb? Bennünk ott ragyoghat a remény, és ez a reményteljes jövő, amit a mi Istenünk ígér. A világban, ahol tényleg minden statisztika szerint, és ez csak felgyorsította az elmúlt 3-4 év, ugye fantasztikus koronavírusunk, aztán az orosz-ukrán háború, Izraelben bármi történik, rögtön attól fél az egész világ, hogy kitör a harmadik világháború, mert valós lehetősége van annak, ott olyan szinten vannak egymásnak feszülve a világ hatalmasságai. Szóval a szorongás, a depresszió, az öngyilkosság aránya az brutálisan növekszik. És mit tehetünk te meg én? Ha mi nem vagyunk senkik, ugye? Én csak egy darab kicsi emberke vagyok ebben a sötét, gonosz világban. Az első vasárnap csak egy gyertya világít. De világít. A remény gyertyája. A második dolog, amit látunk itt Zakariásnál, hogy ennek az ő hatalmas reményének, ennek van forrása. Zakariás öröme, gondoljatok bele, ebbe, ha végigolvasod figyelmesen otthon, akkor az első dolog, ami szembe fog tűnni, hogy neki születik gyermeke, de ő más gyerekének örül. Hát nem tudom, akinek már van saját gyermeke, amikor megszületett, ki gondolt éppen más gyermekére, hogy mennyire jó, hogy ő neki is gyereke született, vagy fog születni. Nem ez jut eszünkbe. Ott tartjuk a kezünkbe, nem hisszük el, hogy mennyire csodálatos, meg apjára hasonlít, meg anyjára hasonlít, ugye, meg nem tudom. Gyönyörködünk benne, olvadunk, folynak a könnyeink. Mindenre gondolunk, csak nem más gyerekére ilyenkor. Zakariás reményének a forrása az nem a saját gyerekében volt, és ez nagyon fontos. Megint csak egy alapelv, ami, hogy levegyük a tekintetünket, meg a fókuszunkat erről a világról, és akiknek küzdelmes a teherbeesés, azoknak hatványozottan nehéz, hogy ne a gyerek ne váljon bálványjá. Mindenkinek nehéz egyébként, mert hát az enyém a kis cukiságom, a drágaságom, együtt sírtam, együtt nevettem vele, közös élmények, és a többi neveltem, és először mondta ki, hogy apa vagy anya vagy mindkettő, szóval értitek, tehát hogy annyi minden köt bennünket hozzá, hogy nagyon könnyen át tud billenni abba, hogy fontosabbá válnak nekünk mindennél. Zakariás 40 év várakozás után nem a valaha élt legnagyobb proféta, az én gyerekem, ne vicceljetek. Amikor megszületett a Nimród, akkor én azzal poénkodtam, hogy Puskás öcsi reinkarnációja. Jó eséllyel már nem lesz. Legalábbis a foci karrierje nem tartott még ott. De hogy az én gyerekem lehetne Keresztelő János, azt a betyár, ugye? Nem, ez mind nem számított neki. Az ő öröme, az ő reménye, az nem abból volt, hogy 40 év várakozás után nem csak, hogy megszületik a gyermekem, hanem ő fog rámutatni a messiásra. Ha mennyire kegyelmes már ez az Isten. Hanem annak örül, hogy el fog jönni a messiás. Annak örül, hogy van örömhír. Hogy van evangélium. A reményének a forrása nem a saját gyermeke. Hanem Krisztus megszületése az örömhír. És miért olyan savanyú a kereszténység? Gondolkodtatok-e már ezen? Hiszen az evangélium, a megváltó születése azt jelenti, hogy örömhír. És bementek a gyülekezetek többségébe, hát nem azt látjátok, hogy hát ezek ilyen savanyú emberek. Ezt nem szabad csinálni, azt muszáj csinálni, és erről szól ez a kereszténység dolog. Miért? Remélem emlékeztek az idei évben a Galaták meg a Filippin keresztül így megérkezett az evangélium, remélhetőleg sokunk számára, hogy ha szabályrendszerekben találod magad, az nem a kereszténység. Ha neked kell ABCDEFG dolgokat megtenned, ahhoz, hogy az Isten szeressen, na az nem a kereszténység. Ámen, halleluja. Na, valaki ébren van, Márti legalább. Jó, többiek azért aludjatok. Jót, nem zavarunk benneteket. Már mikrofont is lehalkítottuk. Nem sokára a fényeket is lejjebb vesszük. Az evangélium az, hogy a mindenható Isten, aki a világot teremtette, és benne téged, meg engem, édesanyád méhében olyan különlegesnek formált, azt mondta, hogy annyira fontos vagy nekem, hogy én testet öltök, lejövök ide erre a földre. Na ez örömhír. Ő tett meg mindent, és nem mi. És új identitást adott, és örök életet, és még lehetne sorolni, annyira fantasztikus az evangélium. De nézzétek meg velem, a Kolossé, ha jól emlékszem, az első fejezetet fogom mondani, vagy mondtam a Zolinak. Zolit is ébresztétek föl, mert ő is... Ő sem mondott ámen hallelujját, úgyhogy. Kolossé 1, ugye? 3. verstől. Jól emlékszem, Zoli? Hálát adunk mindenkor Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus atyának, valahányszor értetek imádkozunk. Mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről, és a bennetek lévő minden szent iránti szeretetről, a mennyben számotokra készen álló reménységért, amelyről már korábban hallottatok az evangélium igaz beszédében. Ez eljutott hozzátok, amint az egész világra is, és gyümölcsöt terem, és növekedik úgy, amint nálatok is attól a naptól fogva, amelyen hallottátok, és igazán megismertétek az Isten kegyelmét. mit történik ezzel a reménység dologgal? Mit tesz ez a remény? Hitet teremt, termel, növeszt, gyümölcsözik, és szeretetet. Ha az örömhír megérkezik, akkor a reménységünkből ilyen dolgok fakadnak, azt mondja Pál apostol a kolossi belieknek. A reményünk az evangéliumból van. A remény pedig ezt tovább viszi, és a hitünket erősíti, és szeretetet ad. Ugyanez a Pál apostol, az 1 Korintus 13-ban azt mondja, hogy a végén megmarad micsoda? A hit, a remény, meg a szeretet. És ebből a legnagyobb a szeretet. A legnagyobb gyümölcs. Jó hírt hozunk. Hatalmas öröm ez minden embernek, mondják az angyalok majd pár hét múlva, amikor a karácsonyt ünnepeljük. Éle, pislákol-e ez a reménység bennünk? Ha nem, ezt nekünk kell megvizsgálnunk a szívünkben. Akkor esetleg más került-e a fókuszba, mint az a gyermek, aki nem sokára meg fog születni. Vagy tudunk olyanok lenni, mint Zakariás, hogy igen, annyi minden jó dolog van az életemben, na de a Krisztus mennyivel hatalmasabb kincs ő, mint bármi más, ami az életemben van. Hadd kérdezzem meg, itt és most hogyan tekintesz a kereszténységre? Hát nehéz ez a kereszténység, sok a feladat, meg szolgálni is kell, meg adakozni is kell, meg vasárnap is el kell jönni ide, meg fú, annyia kell ebben a kereszténységben. Vagy azt mondod, hogy nem, én egyszerűen csak hálás vagyok Istennek. Ekkora kincs már az én megváltom. Érte élek. Mennyi örömet ad Isten az életedben. Egy biztos, a megváltunk nem azért jött el, hogy mi reménytelenül éljünk. Azt hiszem, ebben megegyezhetünk, ugye? Képzeljétek el azt, hogy Jézus egy dolog motiválta, eljövök a földre, kereszthalált halok, még fel is támadok, hogy reménytelenül éljenek a gyermekeim, ugye? Nem ezért jött el, hanem azért, hogy reményt teljesen élhessünk. Kereszténységben Krisztus a reménységünk és a forrása minden reménységünknek. Itt a 68-as versben, bocsánat, a Lukácsba, ha visszamegyünk, a 68-as versben is, meg a 60, utána a 69-esben is, igen, folytatja. Isten eljött hozzánk, meglátogatott bennünket. Nem tudom, ki az, aki közülünk szeret, hogyha vendég jön hozzá. Nálunk a feleségem nagyon szereti, én egy fokkal kevésbé szeretem. De amikor különleges vendég jön, ugye? Nem tudom, ki az, aki itt tök jó lenne, hogyha elmenne hozzátok. Nem tudom. Találjatok ki valakit, mindenki magának valót, mondjuk. Erre nem készültem fel, mondjuk Szoboszlai Dominikot meghívjuk. Mit szóltak hozzá? Neked nehéz lesz ebbe belejelned. Nem tudom én, valakit, aki most nagyon híres, egy nagy zenész, mondjuk én mindig az ilyen híres emberek jelenlétében így lányos zavarba kerülök. És így, és ő eljön. És a különbség az, hogy a megváltó Isten, azt nem én hívtam meg, hanem ő jött, mert szeret engem. És micsoda megtiszteltetés, hogy ő eljött. Értem. Meglátogatott. És aztán azt látjuk, hogy nem csak azért jött, hogy meglátogasson bennünket, 69-es talán, hanem hogy megszabadítson. És itt visszamegy kicsit a mózesi történetbe, ugye a bűnesetbe, ahol Isten megígérte, hogy elküldi a megváltót, és megszabadít bennünket a bűn minden átka alól és minden tartozásunkból. Itt valósul ez meg, itt történik ez meg. Isten annyira szeret, eljön, testet ölt, hogy kifizesse minden tartozásomat. Hogy velem lehessen az Isten. Hát ha valami, ez azért egy örömteli hír, nem? Mindenható Isten velem akar időt tölteni. A Szoboszlai Dominik nem, mert nem tudja, milyen vagány vagyok, ugye? Isten viszont azt mondta, hogy te az én gyermekem vagy, én veled akarok lenni. Én veled akarok lenni. Nem mellesleg legyőzte a legnagyobb ellenségünket, a halált. Nem mellesleg örökké élünk, nem mellesleg új identitást kapunk, mint Isten gyermeke mi is. Végtelen ok az örömre és a hálára. Végtelen ok a reménységre. És ezt látjuk, a harmadik dolog, amit látunk ebben a Zakariás öröménekében, az az, hogy a reményünknek vannak következményei. És az egyik, az az öröm. És annyi öröm van ebben a mai reményüzenetben, hogy azt gondoljátok, hogy majd miről fogok beszélni, amikor az örömről kell szólnia a vasárnapnak, megoldjuk. De hogy miket láthatunk még, hogyha a reménység üzenetében ennyi öröm van? Célt is ad, és értelmet is ad az életnek. Gondoljatok bele, valószínű Erzsébet és Zakariás egy-egy pontján az életének azt gondolta, hogy mi értelme van az életnek, ha nem az, hogy legyen gyermekünk. És itt megértették, hogy nem az a célja, hogy legyen gyermekünk, hanem az a célja, hogy az történjen velünk, amit Isten szeretne, hogy megtörténjen az életünkben. Nem eltompítja a fájdalmat Isten, mint mondjuk a drog vagy az alkohol, hanem azt mondja, hogy van értelme az életnek. Van értelme a nehézségnek, a szenvedésnek, a gyötrődésnek, és lesz gyümölcse, lesz reménysége az életednek, ha belém veted a hitedet. Megérthetem, hogy mi az. És akkor felszabadít bennünket. Önmagunktól is, a hamis vágyainktól is, a téves bálványoktól is, és a felszabadító Istenhez visz bennünket. Célt ad, hogy élhess, ne magadra figyelj, és ne önmagadért élj. Ha nyomorult életet szeretnél, foglalkozz magaddal. Begolyózol előbb, mint utóbb. Akik adnak magukból másoknak, azok szoktak tündökölni, azok szoktak ragyogni. Az evangélium lenyűgöző, az evangélium örömöt ad mindenkor. Tényleg egyetlen egy vágyam van a számotokra ebben az adventben, hogy akár hívőkként hallgatjátok ezt, akár nem hívőkként, akár itt, akár később letöltve Spotify-ról, YouTube-ról, meg akárhonnan. Ebben az adventi időszakban ismerjétek meg Krisztus reményt adó személyét még jobban. Amen. Imádkozzunk, majd dicsérjük Istenünket egy kicsit még. Mennyei Atyám, egy nagyon sötét világban élünk, ahol ha magunkra nézünk, ha a körülményeinkre nézünk, akkor tényleg csak egy porszem vagyunk, jelentéktelenek ezen a hatalmas földbolygón. Mit tudunk mi hozzátenni itt a dolgokhoz? És valójában mi nem biztos, hogy sokat. De hisszük azt, hogy ahogyan akkor egy gyermek születésén keresztül eljött az az üzenet, hogy már csak egy kicsit kell várni, és eljön a megváltó. Hogy ugyanezt a szerepet mi, mint a te gyermekeid, be tudjuk tölteni. Sok-sok helyen, sok-sok pici fénnyel ragyogva ebben a zord sötét világban. Úgyhogy add, hogy ne tévelyegjünk el, és ne dőljünk be különböző hamis dolgoknak, hamis reményt adó dolgoknak, hamis örömöt ígérő dolgoknak, hanem tudjuk, hogy a valódi öröm, a a valódi remény. A valódi értelme az életnek, az benned van. Legyél te a reménységünk. És érkezzen meg így az igazi örömhír a szívünkbe ebben az adventi időszakban, és rajtunk keresztül pedig még sokakhoz. Köszönjük ezt neked, Istenünk. Amen.